92, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pénteken Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonba utazik, és minden jel szerint az energia lesz a legkényesebb téma Donald Trump amerikai elnökkel folytatandó tárgyalásán. Az Index információi szerint Budapest azt kéri az Egyesült Államoktól, hogy fogadja el történelmi, földrajzi és műszaki okokból. Magyarország rövid távon nem tud leválni az orosz kőolajról és földgázról, cserébe viszont kész mélyíteni az amerikai nukleáris együttműködést. A tárgyalásokon jelen lesz majd Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter is. Lázár János benyújtotta a közbeszerzési törvény módosításának javaslatát az országgyűlésnek. Az építési és közlekedési miniszter jelezte, az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki maga vagy kapcsolt vállalkozása az elmúlt 5 évben uniós értékhatárt elérő állami építési beruházás esetén a korábbi eljárás alapján megkötött szerződésben vállalt kötelezettségét súlyosan megszegte, különösen, ha a jótállás vagy kellékszavatossági jog teljesítése vonatkozásában, a szerződésben vagy a felek megállapodásában foglalt határidő eredménytelenül eltelt. A törvénymódosítás előzménye, hogy a tervekkel ellentétben múlt pénteken nem adták át a forgalomnak az M30-as autópályát, mert Lázár János szerint a kivitelezéssel megbízott osztrák Strabag átverte a kormányt. Az idei első, második és harmadik negyedévben 7490 új lakás épült, 14%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 19947 volt, 37%-kal több, mint 2024 azonos időszakában. A nehézségek ellenére a foglalkoztatás helyzete stabil, közölte a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Közel 4.700.000 ember dolgozik, a legfrissebb adatok alapján relatíve alacsony, 4,5%-os a munkanélküliség aránya, mondta Comba Sándor. A 2010-es években 6-700.000 álláskereső volt, most 220.000 ember szerepel a nyilvántartásban. Ehhez az kellett, hogy a korábban fejletlen térségekbe óriási beruházások érkezzenek, amelyek már induló fázisban vannak. Debrecen és Nyíregyháza környékén már látható az álláskeresők számának csökkenése, ismertette az államtitkár. A magyar kormány mintegy 40 milliárd forintot fordít az elavultabb képalkotó diagnosztikai berendezések cseréjére, illetve új telephelyek nyitására, mondta az egészségügyi államtitkár. A kormány és az Országos Kórházi Főigazgatóság 22 milliárd 600 millió forint összegű országos diagnosztikai modernizációs programja 30 CT és 11 MR berendezés beszerzését biztosítja országszerte, ismertette Takács Péter egy kalocsai CT átadón. Csaknem 9000 hektárnyi, 10 hektárt meghaladó földrészletet kínál megvételre a gazdáknak a második árverési ütemben az állam. A szántó, rét, legelő és vegyes művelési ágú területekre bárki tehet vételi ajánlatot. Az árveréseket november 14-ig tartják meg. 2,5%-os fix kamatozású hitel lesz elérhető a turisztikai szolgáltatók számára a Kisfaludi Turisztikai Hitelközponton keresztül, közölte a nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán. Ezzel az intézkedéssel tovább erősítjük a gazdaság motorját jelentő turizmust, fogalmazott Nagy Márton. Azonnali kivizsgálást rendelt el a Tiszapál szimpatizánsainak nyilvánosságra került adatai ügyében a miniszterelnök. Orbán Viktor Facebook videójában azt mondta, összehívta a nemzetbiztonságért felelős kormánytagokat, és megállapították, hogy a 200 ezer magyar állampolgár adatainak kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. Magyar Péter, a Tisza pártelnöke azt hangsúlyozta, nem adatszivárgás, hanem adatlopás történt. Csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszakkal vádolták meg Iványi Gábort és az őt védő politikusokat. A lelkészt és társait azzal vádolják, hogy erőszakkal akadályozták a NAV pénzügyéreit 2022. februárjában az Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai székházában. Aláírták a koalíciós megállapodást Csehországban, az új kormány tagja a választáson győztes elégedetlen polgárok akciója, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia Mozgalom, illetve az autósok pártja lesz a miniszterelnök Andrej Babis. Szerbiában egy év után hivatalosan is megkezdődött a tanév az egyetemeken, miután a tiltakozó hallgatók megegyeztek a karok vezetésével. Ugyanakkor egy részük továbbra is tiltakozik és előrehozott parlamenti választást követel. Végül az időjárásról. Általában derült az ég, többnyire kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, gyenge mérsékelt széllel. A csúcshőmérséklet 13-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án, vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Amikor ültünk a parton, már tudtam, hogy elfog majd a remegés. Ölelt a csend, csak a lelkemben dúlt háborgó hullámverés. Fodrokat űzött a szellő, a nádban a vágyaim csalva elő. Tűnődve vártam, hogy valamit lépsz, de te nem voltál túl vakmerő. Padludak szálltak a tóra, és hirtelen megfájdult a fejem. Gyerekek jöttek a móló felől, s én azt mondtam, jól van, legyen.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és visszatérő vendégemet, Csipos Gál Eszter óvodapszichológust üdvözöllek itt a stúdióban.
Üdvözlöm én is a hallgatókat és téged.
A mai témánk szerintem egy egészen különleges téma, kicsit lehet, hogy ki is kell jobban majd bontanunk, hiszen a kisgyermekkorban előforduló kezeléséről fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudják ezt nyilván, majd erre kitérünk, hogy ezért egy kisgyereknek talán még nem is feladata, hogy tudja, hogy hogyan kell kezelni, hiszen néha a felnőttek sem mindig tudják. De honnan eredeztethető ez, hogy a dühöt hogyan próbáljuk meg levezetni?
Hát ez nagyon jó kérdés. Alapvetően több szempont van, amit ilyenkor érdemes figyelembe venni. Nyilván az első az, hogy milyen a gyerek életkora, hány éves, tehát hogy annak megfelelő módszert kell választanunk, amit ő még be tud fogadni. A másik pedig az, ami nagyon fontos, hogy mi az, ami kiváltotta ezt az érzést. Tehát van-e egy adekvát oka, vagy esetleg így látszólag indok nélkül jelentkezett a gyereknél ez a dühös magatartás, úgyhogy sok szempontja van ennek. És még azt is tudnám mondani, hogy érdemes azt is megvizsgálni, hogy temperamentumába ez mennyire illik bele. Tehát, hogy ez tőle szokatlan reakció, vagy esetleg egy ilyen mindennapos jelenség.
Mikortól alakulhat ki a düh, megjelenik egyáltalán? Tehát, hogy kisgyermekkorban például mi lehet az indoka ennek?
Hát a dühünk az egy alapérzelem, tehát igazából egyből,
hát igen,
hogyha lehet ezt mondani.
Nem érzi, nyilván, vagy hát ki tudja.
Vagy legalábbis nem tudja kimutatni, tehát hogy ő egy kisbaba mondjuk sírással jelez, és ezt nehéz is nekünk lenyomozni, hogy mi az, amit éppen érez belül, lehet éppenséggel dühös is, hogyha mondjuk ő éhes és nem kap enni egyből. Nyilván ezeket egy kicsit nehéz monitorozni, de az embernél szerintem bármilyen életkorban jelentkezhet, tehát ezt nem tudnám így korhoz kötni, viszont nyilván az, hogy milyen megnyilvánulási formái vannak, azok váltakoznak, és igazából még a kisgyermekkorban, tehát egy ilyen 3 éves korig, sőt, még az óvodáskorban is azért ez sokszor kicsit ilyen agresszívabb formában nyilvánul meg, csapkodásban, kiabálásban. Azt gondolom, hogy ez egy bizonyos szintig életkori sajátosság, és az nagyon fontos, hogy az, hogy megjelenik mondjuk egy dühös viselkedés egy gyereknél, a szülők reakciója ilyenkor hát sorsdöntő lehet.
Ez egy nagyon fontos pontja ennek a beszélgetésnek, hogy a szülő mivel tesz jót ilyenkor?
Alapvetően, megint csak ugye életkor függvénye ez, de alapvetően a legfontosabb gondolat, amit így mondanék a hallgatóknak, hogy a düh az olyan természetes, mint az öröm, vagy mint az, hogy önfeledten játszik egy kisgyerek, ugyanolyan természetes velejárója az életünknek. És nagyon fontos, hogy elfogadással kell felé fordulni, és nem szabad elfolytani, nem szabad tiltani. Nagyon jó, mint mondasz, a dühvel sem érdemes válaszként reagálni rá, mert mindenki még dühösebb és még dühösebb lesz. Hát elsősorban a szülőnek, ha a gyermeke dühös, akkor ha ő maga is dühös, akkor először neki kell megnyugodni, mert addig nem tud neki segíteni. Nyilván ezt így könnyű mondani, hogy nyugodjon meg valaki, aki egyébként nem nyugodt, de ennek az alapköve az, hogy érzelmileg nem szabad belevonulni ezekbe a helyzetekbe. Nagyon átfogó téma, úgyhogy próbálok fő gondolatokat kiemelni. Az, hogy a gyermekünk dühös, az teljesen természetes. Hogyha én ezt magamra veszem, és esetleg az anyaságomat kérdőjelezem meg, vagy az apaságomat, vagy esetleg azt mondom, hogy hú, biztos nem voltam vele elég kemény, jobban rászólok, vagy kétségbe esek, az minden bizonnyal rossz hatása van a gyermekre. Viszont ha természetesként kezelem, akkor ő is el tudja fogadni, hogy ez ugyanúgy az élet része, mint az, amikor jól érzem magam, és a negatív érzelmek is léteznek, és mindjárt tud vele jobban mit kezdeni. Tehát az első pont szerintem az, hogy fogadjuk el, és vegyük természetesnek. Nyilván ez is olyan, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy milyen gyakran jelentkezik egy-egy ilyen dühös kitörés, vagy dühös megnyilvánulás. Azért egy kisgyermeknél, most nagyon ez a kor került fókuszba, hiszen náluk azért ez gyakori, hiszen még érik az idegrendszerük, és azért nagyon tanulják még a világot, és teljesen természetes, hogy ez azért nem megy zökkenőmentesen. A másik pedig az, hogy ők még ezeket az érzelmeket nem is tudják címkézni. Tehát az, hogy van egy erős diszkomfort érzet a testében, ugye, hogyha belegondolunk mi is, hogy érezzük magunkat, amikor dühösek vagyunk, milyen képek társulnak hozzá, majd felrobbanok, szétvet az idegen, sorolhatnám, de hogy mindenképpen egy nagyon kellemetlen akár testi tünet jár a dű érzésével, amit mi mondjuk már tudunk, sőt általában az okát is szépen fel tudjuk térképezni, de egy kisgyermek még egyáltalán nem képes erre. Nyilván onnantól kezdve, hogy már címkézni tudja, onnantól kezdve a megoldás is egy picit könnyebbé válik. De alapvetően ilyenkor a másik, tehát akkor el is jutottunk a másik lépéshez, amit a szülő tehet, visszatükröz érzelmileg. Azt mondja neki, hogy látom, hogy dühös vagy. És akkor ő tudja magáról, hogy na, ez az az érzés. Látom, hogy dühös vagy, és egyrészt, hogyha nem olyan vészes a helyzet, vagy nem ezt most úgy értem, hogy például nem válik annyira agresszíve, hogy önmagára vagy másokra veszélyes legyen a gyermek, akkor hagyni kell egy kis időt, hogy ezt ő saját magából ki tudja adni, ki tudja tombolni, természetesen a megfelelő módon, és akkor lehet is neki, hogy látom, hogy dühös vagy, hagyok egy kis időt, hogy megnyugodj, várlak egy öleléssel, mondjuk a végén. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a szülő fizikailag is, meg lelkileg is maradjon jelen a helyzetben, még akkor is, ha nem avatkozik közben. Ugye sokszor a szülők azt érik meg ilyenkor, hogy bármit megtennének, hogy jobban legyen a gyermek, de a túlzott közbeavatkozás megint csak kontraproduktív ezekben a helyzetekben, hiszen...
Fokozódik benne?
Hát egyrészt fokozódik, másrészt meg az önállóság a gyermeknél nem csak azt jelenti, hogy mondjuk megtanulja szépen felhúzni a cipőjét, vagy megtanulja a sapkát a fejébe húzni, vagy kiönteni magának a tejet, hanem azt is, hogy az érzéseit tudja saját maga is kezelni. Az a gyerek, akit mindig meg akarnak nyugtatni, nem tanulja meg saját magát megnyugtatni. Tehát az, hogy ő tudja mit kezelni az az érzéssel, ehhez hagyni kell egy kis terepet a szülőnek is, a gyereknek is, meg saját magának is, hogy lássa, hogy hova tart, mennyire intenzív, hogy adjon egy kis kísérletezési lehetőséget a gyereknek, hogy tudok megnyugodni. Nyilván, hogyha ő nagyon belelovalja magát, akkor egyértelmű, hogy érdemes terelni, vagy kizökkenteni ebből a helyzetből, de ha nem, akkor meghagyni kell egy kis időt rá.
Mosoly, ami fontosabb, mint más, öröm, amit másban nem találsz, fiatal a szíved, mégis mennyi szépet hord, amikor csak játszik és nevet, csoda, amit kérni nem lehet, elmondani félek, elhallgatni még. Kell jó, hogy élsz, megadsz mindent, és így teljes lett az életem, hisz létezem. Kicsi szív, kicsi lány, aki éjszakánként angyalokkal jársz, és a nagy az égben született egy isteni áldomás. Kicsi szív, sose félj, én majd mindig óvlak, átkarullak, bármi ér, hogy egy szép világban él. Egyszer útra kezd majd akkor is, ha fáj.
Előfordulhat az is, hogy a szülő nincs jelen abban a pillanatban, amikor ez az agresszív viselkedés megnyilvánul, és itt most inkább arra gondolok, amikor már nem csak ezek a hisztik vannak önmagában, hanem mondjuk harap, rúg, bántja a társát. Ilyenkor mit tud tenni a szülő azzal, nyilván az információt megkapja az intézményi részről, hogy hát képzelje el, hogy ez történt. Ha még korábban nem is fordult elő, nyilván ilyenkor a társakkal könnyebben kijön a konfliktus. Ebben hogyan tudjuk segíteni a gyereket, hogy ráneveljük tulajdonképpen arra, hogy ezt nem lehet?
A közösség az mindig egy óriási váltás, és előhívhat olyan viselkedési formákat, amit lehet, hogy otthon nem annyira tapasztalnak, vagy nem olyan mértékben. Nem kell kétségbe esni. Egy bölcsödéskorú gyereknél az, hogy harap, nem azt mondom, hogy jó, csak arra próbálok utalni, hogy az valahol megint csak nem természetellenes, tehát hogy elfogadható. Nem a viselkedés, hanem az, hogy ez létezik, tehát hogy ő a dühét így fejezi ki. Nehéz kérdés, mert hogy alapvetően nyilván ezeket a dolgokat abban a pillanatban érdemes kezelni, hiszen a gyermekek időérzéke ilyenkor még egyáltalán nem fejlődött ki, tehát később már hiába beszélünk róla, nem azt, amit akkor mondunk neki, ő nem fogja tudni beültetni a következő dühös korszakába a közösségben, mert akkor olyan erős érzelmek ragadják magával, amit nem tud megállítani egy-két bölcs gondolat felidézésével, hiszen nem tudja felidézni. Tehát olyankor ő nem tud gondolkodni ezeken a dolgokon. Viszont sokat segített az, hogyha a szituációs játékok, tehát hogyha otthon mondjuk teremt egy olyan helyzetet a szülő, ahol óvodásat vagy bölcsödéset játszhatnak, nyilván az óvosokkal még könnyen, mert ők már azért játszanak eleve szerepjátékokat, a bölcsösek még kevésbé, és mondjuk berendeznek egy kis óvodát plüssállatokból, vagy bármilyen figurákból, amit szeret a gyermek. Nagyon fontos, hogy itt nem szabad megnevezni a szereplőket, hogy ez vagy te, ez meg a kis barátod, mert akkor onnantól kezdve bezár a gyermek. Tehát neki annyi kell, hogy legyen egy szabad tere, ahol megmutathatja, hogy mi történnek vele napközben. És itt viszont hagyni kell azt, hogy egy kicsit eldurvuljon a játék. Tehát hogyha ő mondjuk olyat játszik, hogy összevesznek a kisállatok, vagy felrobban az óvoda, vagy kiszaladnak az ablakon, vagy ilyen, tehát meghökkentő dolgokat játszhatnak, de hagyni kell, mert ez egy mód arra, hogy kicsatornázza magában a negatív érzelmeket elfogadható módon, tehát hogy ezzel mégse bántson másokat. A másik pedig az, amivel tudunk segíteni, hogyha a mesékbe, az esti mesékbe, vagy akár ezen kívüli mesélésekbe beiktatunk olyan meséket, amik egy kicsit a közösségi életről szólnak, amivel tudnak esetleg azonosulni, hogy hát igen, mások is veszekedtek már, mások is érezték már rosszul magukat, tehát mindenképp ez. Nyilván ahol harapás van folyamatosan, akkor én azt gondolom, hogy a pedagógussal egy ilyen folyamatos kapcsolatot érdemes fenntartani, ahhoz, hogy tényleg tudják egymást segíteni, meginformálódni, meg kell vizsgálni azt a helyzetet, hogy mikor jelentkezik, illetve alternatívát kell neki kínálni, hogy tudja ő ezt magából kiadni, anélkül, hogy megharapná a másikat. Ott a helyzetben mindenképpen azt kívánja meg, hogy kicsit eltávolodjon ez a gyermek. Tehát, hogyha ő annyira dühös, hogy neki megy a társainak, akkor biztos, hogy egy kicsit ki kell szakítani abból a közegből, ahol ő dühössé vált. Hiszen ugyanott nem tud megnyugodni, ahol felidegesítette magát. De szülőként ez egy kicsit így összetettebb. Tehát a lényeg az, hogy otthon játékban lehetőséget kell biztosítani, hogy kicsatornázza a dühét. De ha tényleg sok feszültséget jelent neki a közösség, akár lehet olyan játékokat is kitalálni már, tehát nem kell megvárni, míg ő felpörög otthon is, hanem lehet már eleve a hazaérkezéskor olyan játékokat kigondolni, ami segít abban, hogy egy kicsit a feszültséget kiadja magából, akár már egy bölcs is. Lehet az, hogy kinevezünk egy gonosz szörnynek mondjuk egy párnát, vagy egy plüst, és akkor azt kell legyőzni, és akkor meg lehet támadni, lehet birkózni, célba dobás is nagyon jó, mert hogy igazából abszolút ártalmatlan játéknak tűnik, de azért, mikor tiszta erőből jól megdobálunk valamit, akkor az segít abban, hogy egy picit utána le tudjunk higgadni. Illetve vannak ezek a nagyon elhíresült progresszív izomrelaxációs technikák. Annyi a lényege, hogy először most nagyon csúnya gyors összefoglaló lesz ez, tehát hogy egyébként ezek nagyon hasznosak, hogy először azt kérik a gyermektől, hogy feszítse meg a testét, ameddig csak bír, és utána ereszel és fújja ki a levegőt. Nyilván ehhez nagyon szép meséket is írtak, a dühös polip az egyik ilyen nagyon jó a Lorilitének, vagy vannak a Gaston érzelmei, egy ilyen óriási könyvsorozat, amiben egy színes sörényű unikorn is fiú mesél a mindennapjairól, és tényleg nagyon sokféle érzelem jelenik meg a dühösségen kívül is, egy nagyon összetettet, hogy van például féltékenység, ami egy kicsit nehezebben értelmezhető. Egy óvodáskorú gyereknek egy ilyesmit simán szerintem be lehet iktatni a meséi közé. Mert hogy egy óvodáskorú állat szól ki, igazából olyasmi események történnek vele, amik hasonlóak ahhoz, ami a gyerekekkel történik, illetve a végén mindig van egy ilyen kis pici légzőgyakorlat, ami segíthet ezeket az érzéseket kezelni.
Elhangozhat ugyanakkor a másik szülői féltől az, hogy vigye pszichológushoz a gyerekét, és ezekre azért van példa bőven. Mikortól kell egyébként tényleg a szakember segítsége, vagy mi az a pont, ami már jelezheti azt a szülőnek, hogy lehet, hogy most már ezt én nem tudom így ebben a formában megoldani, inkább kérek segítséget, és egyáltalán milyen segítséget kérhet?
Az egyik, ami nagyon feltűnő lehet, hogyha nincsen indoka ezeknek a dühös, vagy legalábbis látszólag nincsen indoka ezeknek a dükkitöréseknek, tehát hogy nem idegesítették fel, nem bántották, és akkor ilyet egyébként lehet tapasztalni közösségben nem is olyan ritkán, hogy látszólag minden ok nélkül aki éppen elmegy mellette, azt annak neki megy, és mondjuk megüti, vagy megharapja, és ez nem egyszer-kétszer, hanem gyakorta előfordul, akkor mindenképp érdemes szerintem szakemberhez fordulni. Ez egyébként adódhat akár élethelyzetből is, tehát hogyha ő most egy olyan nehézségen megy át, mondjuk egy válás, vagy egy gyász, akkor nyilván érzékenyebben reagál a szokásosnál, de olyankor is jól jöhet egy szakember segítsége, úgyhogy igazából főként ezt tudnám mondani, ami ilyenkor meghatározó, hogy mi az oka, és mennyire gyakori ez a dühkitörés. Mondtam, hogy bizonyos életesemények kiválthatnak egy-egy ilyen dühös időszakot, de ezen túl egy ilyen gyakori, dühös és agresszív viselkedés lehet a jelzője akár az idegrendszeri éretlenségnek, vagy az idegrendszeri zavaroknak, és érdemes ezt is azért szakemberrel kivizsgáltatni, hogyha ilyesmit tapasztalnak a szülők.
Tehát, hogyha nem szűnik ez az agresszió, és látszólag ok nélkül történik meg?
Igen, hogyha a klasszikus módszerek nem válnak be, a pedagógusok is esetleg kicsit tehetetlenemnek érzik magukat, illetve hogyha az életminőségét nagyban befolyásolja a gyermeknek, tehát hogy a mindennapjaikban ez egy húzamosan előforduló dolog, és sok minden olyasmivel társulhat, például, hogy rugalmatlanabb, ragaszkodóbb, akaratosabb a gyermek, nehezen enged el dolgokat, nagyon fontos neki, hogy az történjen, amit ő eltervezett. Tehát minden ilyesmi az ilyen korintőjel lehet.
És akkor ilyen esetben kihez tudunk akkor fordulni?
Hát alapvetően ugye, ha életeseményből fakad, akkor a pszichológushoz, ha pedig esetleg úgy látjuk, hogy ez egy kicsit összetettebb, vagy idegrendszeri zavarra gyanakszunk, akkor érdemes komplex vizsgálatot kérni, ezt lehet akár magánúton, vagy lehet a helyi pedagógiai szakszolgálatoknál, ahol a pszichológus, gyógypedagógus és adott esetben a későbbiekben gyermekpszichiáter is megvizsgálhatja a gyermeket.
Ilyenkor a szülő gondolom meg is ijed, hogy nyilván, ha tovább kell menni, és valamilyen probléma van, de talán néhány bátorító szóval erősítsük meg azt, hogy azért ezek kezelhető, jól kezelhető később ez a dolog.
Ezek nagyon jól kezelhetőek, és nagyon fontos ezekben az esetekben az, hogy mikor kezdik el a fejlesztést a gyermekeknél, tehát minél hamarabb, annál jobb. Érdemes már akár az első jeleknél is utána járni ennek, hiszen maximum tanácsot kapnak, de mindenképpen hasznukra válhat a szülőknek, és azt gondolom, hogy ami sorsdöntő lehet egy szülő életében, hogyha esetleg ő kap egy diagnózist, az olyan, mintha kapna egy értelmező kézi szótárat a gyermekéhez. És lehet, hogy azok a helyzetek, amikben eddig tehetetlennek érezte magát, akár neki is ugye az életminőségére ráment, stresszes lett, könnyebben megoldhatóvá válnak, mert lehet, hogy megérti azt, hogy mi az, amit eddig nem értett meg a gyermekében.
Nagyon szépen köszönjük, Eszter, hogy itt voltál velünk ismét.
Köszönöm én is a meghívást.
Ölelve forrón, remélve hordom a vágyamat, hogy nem sokára arra ébredünk, hogy itt lüktet bennünk új életünk, egy pillanat és minden másról szól. Távol a túlpart, de talán könnyen úszol át, hogyha látod, és létünk parányi részünk teste tölt és újraírja régi lényegünk. Addig csendben várva, néha égen földön járva álmodom, hogy te is engem elmondsz majd. Távol a túlpart, de talán könnyen úszol át, ha érzed már, itt egy otthon vár. Szívem minden sejtje kész, most már bárhol jársz, elérsz, csak fogd meg, kibontott szárnyam, s majd légy mindig boldog nálam. Bennem minden csepnyi rész, most már tőled lesz egész, csak jöjj át a fényem bátran, és légy mindig boldog nálam. Sétés és szívem bezár, gyere hát tovább. Minden minden sejtje kész, most már bárhol jársz, elérsz, csak fogd meg, kibontott szárnyam, s majd légy mindig boldog nálam. Bennem minden csepnyi rész, most már tőled lesz egész, csak jöjj át a fényem bátran, és légy mindig boldog nálam.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgettünk a kisgyermekkorban jelentkező düh megnyilvánulási módjairól, illetve ezek kezelési lehetőségeiről. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái: Jézus örökre legyőzte a halált, megnyitotta az örök életre vezető utat. Leó pápa homíliája. Az Úr hangja az egyetlen, amely a jövőből érkezik. A Szent Atya úrangyala imája. Azonnali tűzszünet és humanitárius folyosók megnyitása Szudánban. Leó pápa felhívásai. Szent Mise Ferenc pápa és az év során elhunyt bíborosok és püspökök lelki üdvéért. Jézus örökre legyőzte a halált, megnyitotta az örök életre vezető utat. Leó pápa homíliája. Halottak napján vasárnap délután 14. Leó pápa szentmisét mutatott be az összes elhunyt hívő emlékére a római Verano temetőben, ahol megérkezésekor egy csokor fehér rózsát helyezett el egy sírkövön. A szertartáson mintegy 2500 hívő vett részt. A Szent Atya Baldo Reina bíboros, római vikáriusa kíséretében érkezett meg a temetőbe, ahol első gesztusként a bejáratnál levő első sírra helyezte el virágcsokrát, majd néhány percig imába mélyedt és áldását adta a temetőben nyugvó összes elhuntra. Homíliájában a Szent Atya arra buzdított, hogy az Úr örök életre szóló ígérete nyújtson támaszt nekünk, törölje le könnyeinket, irányítsa tekintetünket arra a jövőbeli reményre, amely soha el nem múlik. Összegyűltünk ezen a helyen, hogy megemlékezzük minden elhunyt hívőről, különösen azokról, akik itt vannak eltemetve, és különleges szeretettel a mi szeretteinkről, kezdte homíliáját Leó pápa. Haláluk napján elhagytak bennünket, de mi minden nap magunkkal hordozzuk őket a szívünk emlékezetében. Gyakorta képek, számos hely, akár még otthonunk illata is emlékeztetnek bennünket azokra, akiket szerettünk és életben tartják emléküket. Ma azonban nem csak azért vagyunk itt, hogy megemlékezzünk azokról, akik elhagyták ezt a világot. A keresztény hit, amely Jézus feltámadásán, húsvétján alapul, segít nekünk, hogy megéljük az emlékezetet, nem csak mint a múlt egy emlékét, hanem elsősorban, mint egy jövőbeli reményt. Nem visszatekintést, hanem inkább előretekintés jelent utunk célja felé, az Isten által ígért biztos végpont, a ránk váró végtelen ünnep felé. Ott a feltámadt Úr és szeretteink körében élvezzük majd az örök lakoma örömét, mondta a pápa, idézve Izaiás próféta szavait a szentmisén elhangzott olvasmányból. Azon a napon a seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek, azon a hegyen dús lakomát készít majd. Örökre megsemmisíti a halált. Halottak napján ez a jövőbeli remény élteti emlékezetünket és imánkat. Folytatta szent beszédét a pápa. Ez a remény nem egy illúzió, amely a szeretett személyektől való elszakadás fájdalmát hivatott enyhíteni, és nem pusztán emberi optimizmus, hanem Jézus feltámadásán alapul, aki legyőzte a halált, és számunkra is megnyitotta az utat az élet teljessége felé. Leó pápa felidézte október 15-én tartott katekézisének tanítását, miszerint Jézus a mi utunk végpontja. Szeretete nélkül az életútja céltalanná, egy torz, cél, tragikus hibájává válna. a feltámadott biztosítja érkezésünket, hazavezet bennünket, ahol várnak, szeretnek és üdvözítenek minket. És ez a végső cél a lakoma, amely körül az Úr összegyűjt minket, a szeretet találkozása lesz. Isten szeretetből teremtett minket. Fiának szeretetében ment meg minket a haláltól, a szeretet örömében akar velünk örökké élni ő vele és szeretteinkkel. Éppen ezért mi e felé a cél felé haladunk, és előrevetítjük azt egy legyőzhetetlen kapcsolatban azokkal, akik megelőztek bennünket. Ehhez arra van szükség, hogy szeretetben éljünk, és gyakoroljuk a szeretetet egymás iránt, különösen a legsebezhetőbbek és a legszegényebbek felé, mondta Szent Atya, idézve Máté evangéliumának szavait a 8 boldogságról. Jézus ugyanis ezekkel a szavakkal hív minket, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok. Vándor voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és fölruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és fölkerestetek. A szeretet legyőzi a halált.
La carità vince la morte.
Szögezte le a Szent Atya. A szeretetben Isten összegyűjt majd bennünket szeretteinkkel együtt. És ha a szeretetben járunk, életünk imává válik, amely felemelkedik, összeköt minket az elhunytakkal, közelebb visz hozzájuk, miközben várjuk, hogy újra találkozzunk velük az örökké valóság örömében. Kedves testvérek, folytatta homiliáját Leó pápa. Amíg a szívünkben él az a fájdalom, hogy akik már nincsenek közöttünk hiányoznak, bízunk a reményben, amely nem csal meg. Tekintsünk a feltámadt Krisztusra, és gondoljunk elhunyt szeretteinkre, akiket beborít fénye, visszhangozzon bennünk az Úr ígérete az örök életről. Ő örökre megszünteti a halált. Ő örökre legyőzte a halált. Húsvétjával megnyitja az örök életre vezető utat a halál alagútjában, amelybe ővele egyesülve mi is beléphetünk és átmehetünk rajta. Tanította szentbeszédében Leó pápa leszögezze, hogy az Úr vár ránk, és amikor találkozunk vele ennek a földi életnek a végén, örvendezni fogunk ővele és szeretteinkkel, akik megelőztek bennünket. Homéliájában végül arra buzdított, hogy ez az ígéret nyújtson nekünk támaszt, törölje le könnyeinket,
asciughi le nostre lacrime,
irányítsa tekintetünket arra a jövőbeli reményre, amely soha el nem múlik. Jézus hangja az egyetlen, amely a jövőből érkezik. Leó pápa úrangyala imája. Halottak napján vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palota ablakából imádkozta el az úrangyala imát. Arra emlékeztette a Szent Péter teret megtöltő híveket, hogy Isten egyetlen gyermekét sem akarja elveszíteni. Jézus életének, halálának és feltámadásának emlékezete nélkül minden élet hatalmas kincse feledésre van ítélve. Jézus élő emlékezetében azonban még azok is, akikre senki sem emlékezik, megjelennek végtelen méltóságukban, emelte ki a Szent Atya. Az örök élet nem egy vég nélküli időfolyam, hanem az élet és az öröm teljessége, a végtelen szeretet óceánja, amelyben az idő már nem létezik. Húsvét üzenetének hirdetéséből születik a remény, hogy senki nem vész el, fejtette ki tanításában Leó pápa. Ezekben a november elejé napokban a keresztre feszített Jézus feltámadása a halottak körül mindannyiunk sorsát megvilágítja.
Illumina il destino di ognuno di noi,
kezdte beszédét a pápa, idézve a vasárnapi evangéliumi szakasz szavait. Jézus maga mondta nekünk, annak, aki küldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltámasztam az utolsó napon. Ez világossá teszi, hogy mi áll Isten törődéseinek középpontjában, azt akarja, hogy senki el ne vesszen örökre, hogy mindenkinek meglegyen a saját helye, és saját egyediségében ragyoghasson. A pápa utalt rá, hogy a misztérium, amelyet szombaton minden szentek napján ünnepeltünk, a különbözőségek olyan közössége, amely kiterjeszti Isten életét minden gyermekére, akik részt kívánnak venni benne. Ez a vágy be van írva minden ember szívébe, amely kérve kér felismerést, figyelmet és örömet. Leó pápa emlékeztetett 16. Benedek Spe Salvi kezdetű enciklikájának szavaira, miszerint az örök élet kifejezés ennek az elpusztíthatatlan várakozásnak szeretne nevet adni. Az örök élet nem egy vég nélküli időfolyam, hanem elmerülés a végtelen szeretet óceánjában, amelyben az idő, az előtte és az utána többé már nem létezik. Az élet és az öröm teljessége, ezt reméljük és várjuk Krisztusra való együttlétünktől, mutatott rá a pápa. Halottak napján, amikor minden elhunyt hívőről megemlékezünk, még közelebb hozza hozzánk ezt a misztériumot, Isten aggodalmát, hogy senkit se veszítsen el,
di non perdere nessuno.
Valójában belülről megismerjük minden alkalommal, amikor halál úgy tűnik, örökre elvesz tőlünk egy hangot, egy arcot, egy egész világot. Minden ember ugyanis egy egész világ. Tehát ez a nap halottak napja, kihívás jelent a nagyon értékes és törékeny emberi emlékezet számára. Jézus életének, halálának és feltámadásának emlékezete nélkül minden élet hatalmas kincse feledésre van ítélve, fejtette ki beszédében Leó pápa. Jézus élő emlékezetében azonban még azok is, akikre senki sem emlékezik, még azok is, akiket a történelem látszólag kitörölt volna, megjelennek végtelen méltóságukban. Jézus a kő, amelyet az építők elvetettek, most sarokkővé lett. Ez húsvét üzenete.
Ecco l'annuncio pasquale.
Állapította meg a Szent Atya. Ezért a keresztények kezdettől fogva az eukarisztia minden ünneplésekor megemlékeznek az elhunytakról, és mindmáig kérik, hogy szeretteiket említsük meg az eukarisztikus imában. Ennek az üzenetnek a hirdetéséből születik a remény, hogy senki sem vész el. A temetőben tett látogatásunk, amelyben a csend megszakítja a nyüzsgő tevékenységet, legyen mindnyájunk számára meghívás az emlékezésre és várakozásra. Várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet, idézte a hitvallás szavait Leó pápa. Emlékezzünk tehát a jövőre, mert nem vagyunk bezárva a múltba, a nosztalgia könnyeibe. A jelenben sem vagyunk bezárva, mint egy sírboltban. Jézus ismerős hangja jusson el hozzánk is mindenkihez, mert ez az egyetlen, amely a jövőből érkezik.
Perché è la sola che viene dal futuro.
Nevünkön szólít minket, helyett készít számunkra, felszabadít a tehetetlenség érzéséből, amellyel azt kockáztatjuk, hogy lemondunk az életről. Beszéde végén Leó pápa Máriához fohászkodott. Nagy szombat asszonya, tanítson meg bennünket újra remélni. Az úrangyalra elimádkozása után Leó pápa aggodalmának adott hangot a Szudánban hónapok óta tartó elfogadhatatlan szenvedést okozó konfliktus miatt. A pápa nagy fájdalommal követi a Szudánból, különösen a meggyötört Észak-Darfuri El-Fasher városából érkező tragikus híreket. A nők és gyermekek ellen elkövetett válogatás nélküli erőszak, védtelen civilek elleni támadások és a humanitárius segélynyújtás súlyos akadályozása elfogadhatatlan szenvedést okoznak a 20 hónapok óta tartó konfliktus következményei által kimerült lakosságnak. Imádkozzunk, hogy az Úr fogadja be az elhunytakat, támogassa a szenvedőket és érintse meg a felelősök szívét. A pápa megismételte az érintett felekhez szóló szívből jövő felhívását a tűzszünetre,
per un cessate il fuoco,
és a humanitárius segélyfolyosok sürgős megnyitására. Végül arra szólította fel a nemzetközi közösséget, hogy határozottan és nagylelkűen lépjen közbe, hogy segítséget nyújtson és támogassa azokat, akik a segélynyújtásban fáradoznak. Imádkozzunk Tanzániáért is, ahol a közelmúlt politikai választásai után összecsapások törtek ki, számos áldozatot követelve, mondta Leó pápa, mindenkit arra kérve, hogy kerülje az erőszak minden formáját és válassza a párbeszéd útját. Szent Mise Ferenc pápa és az év során elhunyt bíborosok és püspökök lelki üdvéért. November 3-án hétfőn délelőtt Leó pápa a Szent Péter Bazilikában engesztelő szentmisét mutatott be Ferenc pápa és az év során elhunyt bíborosok és püspökök lelki üdvéért. a keresztény reménység jó ízéről beszélt, mely a földi horizonton túl az Istenre tekint, arra magasságra és mélységre, ahonnan nap felkelt, hogy megvilágítsa azokat, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek. A halottak napjához kapcsolódóan Leó pápa felelevenítette azt a szép szokást, amely szentmise keretében emlékezik az elmúlt évben elhunyt bíborosokra és püspökökre, és nagy szeretettel ajánlotta fel imáját Ferenc pápa lelki üdvéért,
Papa Francesco,
aki miután megnyitotta a bazilika szent kapuját, és húsvéti áldást adott Rómának és a világnak, csendben elhunyt. A jubileumnak köszönhetően ez az ünneplés a pápa számára is sajátos ízt nyer, a keresztény reménység ízét. Az emmauszi tanítmányok evangéliumi története a reménység zarándoklatát jelenti,
Il pellegrinaggio della speranza.
A feltámadt Krisztussal való találkozáson keresztül kezdte beszédét a pápa. A kiinduló pont a halál megtapasztalása, mégpedig az erőszakos halál formájában, amely megöli az ártatlanokat, és ami elkeserít minket is. Még napjainkban is sok ember, köztük gyermekek szenvedik el azt a szörnyű halált, amelyre nem mondhatjuk, hogy áldott légy, Urunk, mert az Atya Isten nem akarja ezt, és éppen ezért küldte el saját fiát a világba, hogy megszabadítson minket tőle. Hiszen Krisztusnak ezeket kellett elszenvednie, hogy bemélyesen dicsőségébe, és így örök életet adjon nekünk. Egyedül ő vehette magára romlás nélkül a halált, egyedül nála vannak az örök élet igéi, amit megilletődötte való meg Szent Péter sírja közelében most, hangsúlyozta Leó pápa. Az emmauszíjak szeme akkor nyílik meg, amikor a kenyértörésben felismerik az Urat, és szívük hittel, húsvéti reménnyel telik meg. Ahogy a feltámadt Jézus élete már nem a régi, hanem teljesen az Atya által a lélek erejében újjáteremtődött, épp úgy a keresztény remény sem pusztán emberi remény, hanem kizárólagos alapja az a tény, hogy a megfeszített Úr feltámadt és megjelent övéinek. Ez a remény a földi horizonton túl az Istenre tekint,
Guarda a Dio,
arra a magasságra és mélységre, ahonnan a nap felkelt, hogy megvilágítsa azokat, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek. Így már énekelhetjük, hogy áldjon téged, Urunk, nővérünk a testi halál, aki elől érő ember el nem futhat, ahogy Szent Ferenc írja nap himnuszában, mert a keresztre feszített és feltámadt Krisztus szeretete átváltoztatta a halált, ellenségből testvérré tette, megszerítette. És a halálla szemben nem gyászolunk úgy, mint azok, akiknek nincs reményük. Természetesen minket is elszomorít a szeretett személy, főként egy gyermek halála, de mi nem szomorkodunk, mint akiknek nincs reményük, tudva, hogy még a legtragikusabb halál sem akadályozhatja meg Urunkat abban, hogy lelkünket karjaiba fogadja, és halandó testünket saját dicsőséges testének képmására alakítsa. Emiatt a keresztény temető nem nekropolisz, halotti város, hanem cömetérium, a szendergés helye, ahol az ember megpihen, várva a feltámadást.
In attesa della risurrezione.
Ferenc pápa, bíboros és püspök testvéreink megélték ezt, tanúi voltak ennek, és tanították is ezt, az új húsvéti reményt. Az Úr meghívta, és egyháza pásztoraivá tette őket, hogy szolgálatukkal sokakat igazságra vezessenek. Tisztuljon meg lelkük minden szenttől, és ragyogjanak, mint csillagok az égben. Lelki bátorítások üssön el hozzánk, akik még földi zarándokutunkat járjuk az imádság csendjében, ahogy a 42. Zsoltár biztat minket, reménykedj Istenben, én még mindig dicsérem őt, arcom üdvösségét és Istenemet.
Salvezza del mio volto e mio Dio.
Zárta Leó pápa homiliáját a Ferenc pápáért és az év során elhunyt bíborosokért és püspökért felajánló szentmise homiliájában. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jesus Christus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Jóban a rossz, rosszban a jó. A jóban a rosszban a jó, tudod, mi a közös égi elem, mitől éj, szomj, gond, szerelemi, minden csapás kibírható. A rosszban a jóban a rossz, mitől fagys hő egyként csitul, mitha birtokolsz, te vagy úr hajódon, bárhogy ingadoz, a jóban a rosszban a jó, egyként az nevetni való, oktatta Buddha a kulit. A rosszban a jóban a rossz, szólt ő is, a szent okos, könnyet ejtve, hogy elmúlik.
Illyés Gyula a Jóban a rosszban a jó című versét a szerző előadásában hallották. Illyés Gyula 1902. november 2-án született a Tolna megyei Felsőrácegres pusztán. Apja uradalmi gépész, Dunántúli Juhász dinasztia leszármazottja. 1916-ban szülei elváltak, ő anyjával Budapestre költözött. Az érettségi után a budapesti bölcsészkar magyar-francia szakos hallgatója lett. Már 1918-1919-ben kapcsolatba került a baloldali diák és ifjú munkás mozgalmakkal. 1921 végén a letartóztatás elől menekülve emigrált. Részt vett a baloldali emigráns mozgalmakban, bekapcsolódott a francia és magyar avantgárd csoportok munkájába. 1926-ban tért haza. 1923-ban kezdett rendszeresen publikálni. Néhány év alatt nemzedékének egyik legismertebb alkotójává vált. Négyszer kapott Baumgarten díjat. 1933-tól a népírók mozgalmának egyik vezető személyisége. 1937-től a Nyugattár szerkesztője, annak megszűnte után a Magyar Csillag szerkesztője. A német megszállás után vidéken és a fővárosban bujkált. 1945 tavaszától részt vett a Nemzeti Parasztpárt munkájában. Nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő, 1948-ban lemondott. Még ebben az évben Kossuth díjjal jutalmazták, később még kétszer részesült az elismerésben. 1956. októberének legnagyobb hatású irodalmi eseménye az Egy mondat a zsarnokságról című versének megjelenése. A 60-as években sokat járt külföldön, munkásságát idehaza és máshol számos kitüntetéssel ismerték el. 1983. április 15-én hunyt el Budapesten.
Imája.
Könyörgök, Uram, nyilatkoztasd ki, min vagy te nekem. Mondd lelkemnek, én vagyok üdvösséged. Úgy mondd, Uram, hogy meghalljam. Íme, szívem, lelkem fölfigyel hozzád. Nyisd meg fülemet, s mondd meg lelkemnek, én vagyok a te üdvösséged. Hangod után megindulok és megfoglak. Ne takard el arcodat előlem. Szívesen meghalok, hogy örökre meg ne halljak, hanem láthassam színedet.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.